Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk és újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéit, úgy, ahogy azt a 19. Zsoltárból olvasom, a 19. Zsoltár 8-tól a 11-ig terjedő verseit a következőképpen. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, most pedig imádkozzunk a dán filozófus és teológus Søren Kierkegaardnak az újévi imádságával. Újra eltelt egy év, mennyei atyánk. Köszönjük, hogy még tartott a kegyelmi idő, és nem ijeszt az sem, hogy ezzel az elszámolás ideje is közeleg, hiszen a te irgalmadban vigaszra találunk. Új év áll előttünk, új elvárásokkal. És valóban megtörten, gondterhelten indulunk tovább, hiszen nem tudjuk és nem akarjuk eltitkolni, hogy a múltban a szem gyönyörűsége elkápráztatott, a bosszú édessége tévútra csábított, a harag engesztelhetetlenné tett, és a hideg szív messze szökött előled. És mégsem lépünk át egészen üres kézzel az új évbe, hiszen ezeket is magunkkal visszük. Emlékeket a reszkető kételyről, amely nyugalomra talált. A csendes aggodalomról, amely elcsitult. A földre görnyedt elméről, amely újra felemeltetett. A boldog reménységről, amely meg nem szégyenült. Dicsérünk téged, hogy te mindig ugyanaz maradsz, ugyanaz az Isten, aki megvizsgálja a lelkeket a próbatételben. Ugyanaz az Atya, akinek akarata nélkül egy verebecske sem esik le a földre. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek az igéjét, úgy, ahogy azt Máté evangéliumából olvasom, a nagyon-nagyon jól ismert szakaszból, az úri imádságból, Máté evangélium 6. fejezetének 10. verséből. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Január 1-e az újévi fogadalmaknak az ideje. Talán vannak közöttünk is olyanok, akik ilyenkor megfogadják azt, hogy az eddigi tévénézéssel töltött időt olvasással, vagy a családjukkal töltik, vagy elkezdenek rendszeresen sportolni, egészségesebben étkeznek. Tele van olyan fogadalmakkal most a világunk, mindenki kitalálhatja, hogy a saját személyiségéhez éppen mi illik. Az idei az már a 3. év, amikor elém került az úgynevezett évrendező munkafüzet. Nem tudom, hogy valaki ismeri-e, de hogyha szeretnék a testvérek megismerni, akkor Istvánnak köszönhetően most már a Facebook oldalon is megtalálható. Ez egy olyan munkafüzet, ahol kérdések és befejezni való mondatok segítségével egyrészt átgondolhatjuk az előző évünket, lezárhatjuk azt, és végig gondolhatjuk, hogy mit szeretnénk a következő évünkben elérni, mik a terveink erre nézve. Nagyon hasznosnak tartom ezt az ötletet, Ugyan én elég időt sose szántam arra, hogy ezeket igazán végig gondoljam, de mindig egy kicsit gondolkozom rajta, hogy vajon hogyan is szeretném, hogy kinézzen a következő évem. Hogy vannak olyan mondatok, amik segítenek tényleg ezt átgondolni, mi az a három dolog, amit mindenképp el szeretnék érni, mi az a három dolog, amit minden reggel meg szeretnék csinálni, mi az a három hely, ahová el akarok látogatni ebben az évben. Jó a tervezéshez. És ugyanakkor, miközben ezeken a kérdéseken, mondatokon gondolkoztam, az jutott eszembe, hogy fontos az, hogy tervezzek. Fontos az, hogy végig gondoljam, hogy mik a céljaim, hogy mit akarok elérni. De azt végig gondolom eközben, hogy Istennek mi az akarata, Istennek mi a terve, Istennek mi a célja. Erre az évre, az egész életemre, vagy hogyha el tudok vonatkoztatni magamtól, akkor egyáltalán mi Isten akarata a világunkkal? Nem az a baj egyáltalán, hogyha tervezünk. Ez nagyon fontos. Inkább az a kérdés, hogy milyen szívvel tesszük ezt. Valószínűleg meg se tudjuk számolni, hogy például az elmúlt évben hányszor hangzott el a szánkból ez az imádság. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. De vajon végig gondoljuk azt, hogy mit is kérünk tulajdonképpen, amikor sokszor már csak gépiesen elhadarjuk az úri imádságot? Nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak ezzel, de talán nem egyedül én vagyok az, aki újra meg újra ráébred arra, hogy az imádságaim nem arról szólnak, hogy Isten akaratát keresném, kutatnám, hanem sokkal inkább arról, hogy megpróbálom meggyőzni Istent arról, hogy miért olyan fontosak az én elérni vágyott céljaim, és hogy miért lenne meglehetősen jó, hogyha ő segítene ezeket elérnem. Általában megpróbálom rábeszélni Istent arra, hogy segítsen elérni az én kitűzött terveimet, az én akaratomat. Gyakran olyanok az imádságaim, mint egy makrancos gyereknek a követelőzései, aki mindenképpen érvényesíteni akarja az akaratát a szüleivel szemben. De erre való volna Isten, hogy megvalósítsa a mi akaratunkat? Sokszor őszintébb lenne, hogyha úgy imádkoznék, legyen meg az én akaratom. Pedig észre kell vennem azt, hogy valami baj van az akaratommal. Mert sokszor én nagyon jót szeretnék, és aztán rosszul sül el. Még akkor is, hogyha tényleg őszinte jó szándék van bennem. Gondoljuk arra, hogy egy jó indulatú tanáccsal mennyire meg tudunk bántani valakit. Arról nem is beszél, hogy általában elméletben nagyon jól tudjuk, hogy mi a helyes, de aztán valahogy csak kicsúszik a szánkon az a bántó megjegyzés, vagy csak továbbadjuk azt a frissen hallott szaftos pletykát. Miért van annyi kudarc, annyi keserűség az életünkben? Mi baj van az akaratunkkal? Pál apostol kétségbe esetten kiállt fel a rómaiakhoz írt levélben, hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. És akkor, amikor csüggettem, felkiált: én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Akkor megtalálja a választ is a kérdésére. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz ezt be kell látnunk, hogy a saját akaratunk az beteg, meghibásodott. Hogy egyetlen kiút van ebből a zsákutcából. Az, hogyha tényleg azt imádkozom, legyen meg a te akaratod általam is. Persze ez nem olyan könnyű vállalkozás, mert ilyenkor azt veszem észre, hogy önmagammal kerülök szembe, a saját kényelem szeretetemmel, a saját egoizmusommal, a saját büszkeségemmel. Igen, ezeknek mind-mind bele kell halnia az imádságomba, hogyha Isten akaratát keresem. De vajon ez tényleg olyan nagy tragédia? Olyan sokat köszönhetünk mi ezeknek? Teszi fel a kérdést egy ismert lelkipásztor. Olyan sokat köszönhetünk az önzésünknek, a hiúságunknak, az akaratoskodásunknak. Nem ezek okozzák a veszekedéseinket, az elhidegüléseket, a barátságok megszakadását, a szomorúságokat. Ezektől akar megszabadítani Isten. Vegyük észre, hogy itt nem önmagunk ellen, hanem önmagunkért imádkozunk, hogyha azt mondjuk, legyen meg a te akaratod. De hogyan tudnám kiengedni a kezemből az irányítást? Nagyon nehéz átengedni a vezetést Istennek. Sok mindent hajlandóak vagyunk odaadni. Hajlandóak vagyunk áldozni Istennek a pénzünkből, az időnkből, az energiánkból. De az akaratunk, az más tészta. Gyerekeknek magyarázták egyszer így, de nagyon találó a példa. Hogy mit gondolunk, hogyha Isten az angyaloknak kijelenti az ő akaratát, parancsol valamit, akkor vajon az angyalok elkezdenek spekulálni? Hát nem is tudom, még először mérlegelem, hogy ez milyen is lenne ez, hogyha megtenném. Hát még végig gondolom, vajon ez mennyire van összhangban az én céljaimmal. Nem, nem. Az angyalok azonnal megteszik, és egy dolog miatt tehetik meg. Egy dolog miatt képesek erre azért, mert ismerik Istent. Meg vannak győződve róla, hiszen tudják, tapasztalták, hogy Isten végtelenül bölcs, hogy ő látja a nagy összefüggéseket, hogy soha nem téved, hogy soha nem hibázik, és ezért merik rábízni magukat. Hogyha az ember nincs erről mélyen meggyőződve, akkor akár odáig is eljuthat, hogy egyszerűen kényszerűen tudomásul veszi azt, hogy Isten egy szuverén uralkodó, egy hatalmas király, csak egy szavába kerül bármit is megvalósítani. És akkor az ember fogcsikorgatva, tehetetlen dűvel meghajtja magát előtte, hiszen mi más tehetne? Racionálisan is végig lehet gondolni, belátni, hogy Isten behozhatatlan helyzeti előnnyel rendelkezik. Úgyhogy valószínű jobban teszem, hogyha inkább behódolok előtte. Pedig Isten nem egy ilyen rabszolgai, kikényszerített engedelmességre vágyik, hanem gyermeki bizalomra. Hiszen számunkra Isten nem csupán a világ mindenségnek a megalkotója, a fenntartója, a teremtő, a király, hanem ő a mi szerető édesatyánk is. Én az ő befogadott gyermeke vagyok, akit örökbe fogadott, akire rábízhatom magam. Aki annyira szeret, számon tart, fontos vagyok neki, hogyha ez a végtelen szeretet akar valamit, akkor arra rábízhatom magam. Az valóban csak jó lehet. De honnan tudhatom biztosan, hogy Isten valóban jót akar, hogy valóban szeret, hogy valóban a javamat akarja? Honnan veszem a bizalmat és a bátorságot, hogy átadjam a kormánykereket Istennek, kiengedjem a következő évem, az életemnek az irányítását? Minden templomban járó gyerek tudja, hogy a hittanórákon feltett kérdésekre a Jolly Joker jó válasz Jézus Krisztus. Igen, Jézus Krisztus példát adott nekünk abban, hogy hogyan tudunk őszintén imádkozni, Isten akaratát keresve, arra ráhangolódva. A Getsemáné kertjében az elfogadása előtt így kezdte az imádságát. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Aztán másodszorra már így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. És végül az atya akaratában megerősödve harmadszor is ugyanezekkel a szavakkal imádkozott, és utána vállalta a kereszt halált. Jézus a példaképünk tehát ebben az imádságban, de sokkal több is ennél. Mert hogyha például költözködünk, és van egy hatalmas, nagyon-nagyon nehéz háromajtós szekrényünk, amit már egy jó ideje próbálunk hiába feltenni a teherautónak a platójára, és arra jön egy nagyon erős ember, akár egy profi súlyemelő, és meglátja a szerencsétlenkedésünket, megsajnál, és odajön, akkor vajon azzal ki vagyunk segítve, hogyha ő elmagyarázza nekünk, hogy ő hogyan is csinálná ezt a műveletet. Elmagyarázná a technikát, hogy először hogyan melegítene be ahhoz, hogy az izmai ne húzódjanak meg, aztán hol fogná meg a szekrényt, és hogyan emelné föl. Hát valószínű, hogy ettől a példától és ettől a tanácstól nem igazán lennénk kisegítve. Igazából az segítene nekünk, hogyha ez a súlyemelő fogná a bútorainkat, és föltenné mindet a teherautóra. Helyettünk. Jézus Krisztus éppen azért jött a földre, mert tudta, hogy a tanács, a jó példa, az sokszor nem segít nekünk, hogy mi gyengék, erőtlenek vagyunk ehhez. De Jézus Krisztus engedelmesen meghajolt az atya akarata előtt, megvalósította az atya akaratát és tervét, helyettünk, miattunk és értünk. Mert mi végső soron Isten akarata? A Biblia azt mondja, nem akarja a bűnös ember halálát Isten, hanem hogy megtérjen és éljen. Ezért küldte el az ő fiát 2000 évvel ezelőtt. Ezt ünnepeltük most is karácsonykor. Ez az evangélium. Mert mi sokszor nem vagyunk képesek arra, hogy teljes szívből keressük, és engedelmesen kövessük Isten akaratát. De Jézus Krisztus olyan életet élt, amilyet nekünk kellett volna. És olyan halált halt, amilyet nekünk kellett volna. Hogyha engedjük, hogy ez az önfeláldozó, önmagát nekünk ajándékozó szeretet mélyen átjárja a szívünket, akkor megolvasztja a félelmeinknek, az aggodalmainknak, az Isten iránti bizalmatlanságunknak a jégpáncélját. És így lehet bizalmunk és bátorságunk 2016 minden napján is őszintén és örömmel imádkozni. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Amen. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy gyakran még az imádságainkon keresztül is csak a magunk akaratát akarjuk érvényesíteni. Bocsáss meg a büszkeségünket, hitetlenségünket, bizalmatlanságunkat. Bocsáss meg, hogy sokszor nem kérdezzük azt, hogy te mit akarsz, mert félünk, hogy más mondasz, mint amit mi szeretnénk. És bocsáss meg, amikor egyértelműen dacolunk a te akaratoddal, pedig nyilvánvaló, hogy te mit szeretnél. Te látod, hogy olyan sok mindent csak megszokásból mondunk, vagy illemből. Taníts őszintén beszélgetni veled. Ha tudjuk gyermeki bizalommal elmondani mindazt, ami foglalkoztat, és utána őszintén hozzátenni, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Szeretnénk bizalommal fordulni hozzád. Szeretnénk, hogy a te akaratod érvényesüljön az életünkben, mert tudjuk, hogy ez jó akarat, üdv akarat. Kérünk, hogy taníts nekünk felismerni, hogy mi az, amit szeretnél, hogy elvégezzünk ebben az új évben, hogy mi az, amit ránk bíztál, és mi az, amit nem ránk bíztál. hogy ne roppanjunk össze a terhekbe, olyan terhekbe, amiket nem is te teszel ránk. Ugyanakkor hely tudjunk állni azokban a feladatokban, felelősségekben, amik a te akaratodból a miénk. Kérünk az új esztendőért, minden betegért, aki félelemmel, remegve, nehézségek között kezdi ezt az új évet. Hadd bízzuk rád magunkat ebben is, hogy ahogy megtartottál az elmúlt évben, hogy megtartasz minket a következő évben is. És előtt hozzuk most a következő csendben egyen-egyenként személyes kéréseinket, hálaadásainkat. Az Úr Jézustól tanult imádsággal jövünk hozzád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.